Miért ő? Ez itt a kérdés, és én is erre keresem, és adom meg a választ. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Pásztor András vagyok, ez pedig a Miért ő? Című podcast műsorom. Minden adásban különböző területről, szakterületről érkeznek hozzám vendégek, akikkel a szakmájukról, pályafutásokról beszélgetünk. Hogy miért ő, vagy miért ők, az természetesen kiderül az adásban. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai műsorban. Egy nagyon picit megfordítom az eddigi struktúrám menetét, és rögtön elmondom, hogy miért ő a vendégem. Ugyanis ezúttal ifjabb Tóth György érkezett a műsorba, a Career Brand Management alapítója, tulajdonosa, és a segítségével egy kicsit betekintést nyerhetünk abba, hogy mi is az a brand management vagy márkaépítés. Hát sok szeretettel köszöntelek a műsorban. Szia!
Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Nos, még mielőtt belevágnánk, egy kicsit hát idéznék tőled. Következő az idézet. Meggyőződésem, hogy a tudatos sportolói brand építés nincs itthon jelen a sportban. Hát akkor hol van?
Nagyszerű a kérdés, mert pont a lényeget ragadtad meg, szerintem a munkának a... Igen, tehát a legnagyobb része az az, hogy azzal küzdök, sportolóknál, hogy mit is jelent az, hogy brandépítés, mert nyilván tőlünk fejlettebb sportkultúrákban ez már 20-30-40 éve azért terítéken van. Még itthon azt gondolom, hogy ennek nincs kultúrája, kicsit le vagyunk maradva. De ez gyakorlatilag a történelmünkből, vagy sporttörténelmünkből jöhet. Én arra vezettem vissza. Próbálom itthon azokat a mintákat átvenni, vagy lefordítani magyarra, amik már külföldön jól működnek. Itthon meg még nincsenek, mert hogy a fejekben én azt gondolom, és ezt napi szintű tapasztalatom mondja, vagy mondatja velem, hogy azért még fejben nem ott tartunk itthon, mint tőlünk nyugatabbra, vagy a világ másik területén. Nyilván ennek a brand menedzselésnek, vagy a márkaépítésnek az ős hazája Amerika, illetve az angol száz régió, ők csinálják ezt nagyon-nagyon profin. Mi meg majd valamikor elérünk arra a szintre, hogy mi is profin csináljuk majd.
És akkor most konkrétan hol tartunk, vagy mennyi az a lemaradásunk, amennyit be kéne hozni, vagy amit neked be kéne hozni?
Szerencsére azért van sok sportoló, akivel lehet együtt dolgozni, és azt gondolom, hogy azokkal a sportolókkal, akikkel most együtt dolgozok, nekik azért elég nagy nemzetközi tapasztalatuk van, és látják azt, hogy máshol ez hogy működik, vagy azért túlnyomó többségüknél van egy olyan személy a sportoló életébe, aki nem családtag, nem rokon, nem az edző, hanem ezektől teljesen különálló személy, viszont aki a sportpályafutására hatni tud. Nem, tehát nem mondom azt meg a sportolónak, például egy evezős sportolónak, hogy hogyan fogja a lapátot. Abban próbálok neki tanácsot adni, vagy arra felé próbálom őt vinni, hogy hogyan lehet úgy saját magát, kezdve az alapoktól, tehát a social kommunikáción keresztül, vagy a social kommunikációtól elindulva, akár a média megjelenéseken keresztül azt mondani a magáról, ahova majd ő szeretne eljutni.
Rendben, ezt majd mindjárt egy kicsit részletesebben is megnézzük, hogy konkrétan mit csinálsz, hogy csinálsz. A műsorom elején mindig bedobok egyetlen egy szót, amire asszociálni kéne. Három gondolat, vagy érzés, vagy bármi, ami eszedbe jut. Ez most nem is lesz annyira váratlan. Ez a brand, mint kifejezés. Mi az, ami erről eszedbe jut? Ha ezt meghallod, hogy brand, akkor mire gondolsz?
Nekem elsőre a megbízhatóság jutott eszembe.
Igen.
Fejtsem is ki, hogy miért?
Akkor fejtsük ki rögtön, igen, és akkor van időt gondolkozni a másik kettőn.
Azért a megbízhatóság jutott eszembe, mert hogyha a saját magam életéből indulok ki, nekem is vannak márkák, amiket szeretek használni, azért, mert a saját életemben pozitív tapasztalataim vannak vele kapcsolatosan. Nem tudom, hogy itt nálad lehet-e márkát mondani, de gépjárműbe, japán autómban, és nem igazából azért, mert az elmúlt nem tudom én hány évben mindig azt sugallta a márka, hogy ő a legmegbízhatóbb a világon, és ezeket tényekkel alá is tudja támasztani, tehát évről évre például megnézik minden autónak a megbízhatóságát, és rendre ők nyerik ezeket az összehasonlító teszteket. Tehát ő alá is tudja támasztani. Tehát fontos az szerintem, hogy egy brandnél a megbízhatóságot ne csak kommunikálja magáról, hanem alá is tudja támasztani.
Rendben, mi a második?
A második, ami eszembe jut a brandről, az a minőség. A minőség azért, mert fontos az, hogy ki mit mond rólad, és hogyha jót mondanak rólad, akkor ez nagyon sok akár új ügyfelet generálhat. Tehát az, hogy te mennyire vagy minőségi, és lehet, hogy ilyen fogalmazod, de minőségi ember, mennyire minőségi a munkád, ez mind-mind fontos szempont szerintem, illetve hát ez jut eszembe a brandről másodjára. Harmadjára pedig a bizalom jut eszembe. Azért, mert fontos az, hogy azok a követők, kialakult ügyfélköröd, vevőköröd, együttműködő partnerek, akikkel eddig dolgoztál, vagy akik által majd szeretnél megszólítani új köröket, ők mennyire bíznak a te márkádban, a te brandedben. És hogyha van bizalom, akkor az egy építő jellegű dolog lehet a jövőre nézve. Ha nincs bizalom, akkor ugye az pedig egy negatív lefelé menő a jövőképet vizualizálhatunk vele.
Térjünk egy kicsit vissza az alapokhoz, mert hogy sportmenedzsmentből indultál ki, és ebből váltottál utána brandmenedzsmentre. Mi a kettő között a különbség, vagy mi volt a váltás oka?
9 évvel ezelőtt kezdtem el ezzel a területtel jobban foglalkozni, de ezt megelőzve én Angliában voltam kint egy labdarúgó klubnak a back office részlegén, ahol én láttam egy szisztémát, hogy kint hogy foglalkoznak a, hát ugye kimondottan a focistákkal, és nagyon megtetszett. Persze lehet mondani, hogy mások a körülmények, más a gondolkodásmód, de ugyanakkor látni lehetett azt a profizmust, ami kint van, hogy egy sportolónak gyakorlatilag tényleg csak a sporttal kell foglalkoznia, mert minden más területről igyekeznek levenni a terhet a válláról. És ez nagyon megtetszett nekem annak idején, és úgy voltam vele, hogy hát ezt itthon valahogy meg kéne csinálni, vagy kéne ezzel foglalkozni, mert hogy ugyan a csapatsportoknál ez talán kialakult, vagy kialakulóban volt már akkor is, de az egyéni sportolókkal nem igazán éreztem azt, vagy nem igazán láttam azt, hogy különösképpen kiemelt figyelmet kapnának. Persze az eredményesség után, vagy az eredményes sportolóinkkal azért foglalkoztak természetesen, de nagyon sok olyan sportolónk van, aki utánpótlás korosztályba is már kiemelkedő sporteljesítményt nyújt, és valahogy nem kaptak megfelelő figyelmet. És arra gondoltam, hogy azt a nyugati mintát, amit kint láttam Angliában, azt valahogy meg kéne itthon valósítani. És akkor jött az, hogy elkezdtem foglalkozni a témával, körbenézni, hogy mi van itthon, hogy működnek a dolgok, mit lehetne egyáltalán csinálni, mert hogy az elején megmondom őszintén, fogalmam sem volt, hogy hiába én is fociztam utánpótlás szinten, de nem tudtam azt, hogy pontosan mik azok a lépések, amiket egy sportolónál step by step meg kell csinálni, vagy meg lehetne csinálni, tehát hogy mifelé menjünk egyáltalán. Az első 2 év az nekem egy elég nagy tapasztalás, meg referencia keresés volt. Dolgoztam, emlékszem, egy judós hölgy volt az első partner, akivel elkezdtünk együtt dolgozni, és az első momentumra emlékszek, hogy csináltunk neki egy sportolói Facebook oldalt. Tehát ezzel kezdődött az egész munka, és nem volt hosszú életű, mert aztán más irányba vitt minket a sors, de érdekes módon ez a hölgy, még mielőtt elváltak volna útjaink, azért ő beajánlott engem egy másik judós hölgynek Miskolcra, akivel viszont 3 évig tök jó volt az együttműködés Miskolcon, és akkor már egy picit rutinosabban tudtam azt, hogy hogyan, mint kezdjük el, de nagyon sokáig tanuló fázisban voltam, meg szerintem most is abban vagyok, tehát mindig tanulok valami újat ezen a pályán. A COVID előtt kezdtem el azon gondolkodni, hogy gyakorlatilag miért is hívom magam sportmenedzsernek, vagy miért apostrofálják így ezt a munkát, amikor alapjában véve én nem végeztem sportmenedzseri területen, én inkább a kommunikációs területre mentem, az is érdekelt gyakorlatilag mindig, ebből is diplomáztam, és akkor jött az ötlet, így a COVID előtt fogalmazódott meg bennem, hogy hogy jó lenne, ha nem sportmenedzserként apostrofálnak, hanem inkább brandmenedzserként, mert hogy én azon dolgozok, hogy hogyan lehet úgy felépíteni egy sportolót, step by step, nyilván ehhez is idő kell, hogy a vége az legyen, hogy a pályafutását gyakorlatilag támogatni tudjuk, akár én a kommunikáció révén, akár külső partnereket vonjunk be ahhoz, hogy az egyéni sportolókat akár terméktámogatással, vagy akár anyagi támogatással tudják segíteni. És alapjában véve a különbség szerintem egy sportmenedzser és egy brandmenedzser között, hogy talán itthon a sportmenedzserek a csapatsportokban nagyobb számban vannak jelen, és ugyanakkor őket gyakorlatilag ugye amit én láttam, hogy az átigazolásnál igénybe veszik az ő segítségüket, meg hát nyilván utána jár a sportolónak, hogy minél jobb lehetőségeket kutasson föl, és ezáltal ugye a sportolót minél jobb helyzetbe hozza, de hogy alapvetően nem az a fő feladata, hogy az ő saját márkáját építse, és egyéb együttműködő partnereket hozzon be a sportolónak a pályafutásába, vagy sportolónak, mint partner. Én azt mondtam, hogy nekem az a feladatom, hogy a sportolónál, hogy a sportolónak a márkáját építsük, mert hogyha van egy jól működő márka, természetesen mindennek az alapja a sportteljesítmény, de hogyha ezen túl van egy jól működő márka, akkor sokkal könnyebb a sportpályafutásához bevonni együttműködő partnereket. És nekem fő feladatom az, hogy a kommunikációja rendben legyen egy sportolónak, kezdve az alapoktól, ugye a social kommunikációtól. Ha ez irányba van állítva, és tudjuk, hogy mit szeretnénk elérni, vagy mit szeretnénk kommunikálni, akkor mehetünk tovább a média megjelenések felé, és én azt vallom, hogy minél több média megjelenése van egy sportolónak, minél jobban kommunikál a social médiában, annál nagyobb lehetőségünk van a magyar, vagy akár külföldi vállalatokból meríteni arra, vagy azért, hogy az ő pályafutását támogassák.
Most nagyon sok mindent elmondtál, első és talán legfontosabb kérdés, édesapámat biztosan érdekli, hogy mi az, hogy rendben van a kommunikációja, ezt hogyan képzeljük el?
Nagyon egyszerű példát mondok, több utánpótlás válogatott sportolót követek az Instagramon, meg különböző felületeken, akár TikTokon, hát az most nagyon megy, és egy nagyon egyszerű példa, hogy szerintem az nem egy jó üzenet, hogyha a hétvégi buliból egy, nem tudom, egy vodkás pohárral a kézben bejelentkezik egy szórakozó helyről. Persze, nyilván utánpótlás korosztály, én is mentem bulizni, kell is a kikapcsolódás, mert azért most már nagyon komolyan utánpótlás korosztályban is, akár testileg, akár mentálisan terhelve vannak a sportolók, tehát le kell ereszteni a gőzt, de azt gondolom, hogy ezt mondjuk privát szférában kéne, vagy saját magunknak megtartani. Nem feltétlen jó üzenet az, hogyha ezt kifelé kommunikáljuk. És ilyet például rendre látok. És ez az, amikor azt mondom, hogy a kommunikációja legyen rendben, tehát legyen egy sportbeli cél, amit kommunikálni szeretnénk, vagy egy sportbeli irány. Nyilván ez a teljesítmény, a sikeresség, én azt mondom, hogy a sikertelenséget is fel kell vállalni, hiszen azok is mi vagyunk. Illetve ugye másik oldal pedig egy olyan privát fonal, vagy egy saját kicsit magánéleti fonal, amivel kicsit közelebb engedjük a követőket a magánéletünkhöz. Például nekem van egy 15 éves válogatott teniszező fiatal hölgyeményem, akinek a egyik kommunikációs iránya ugye a sportteljesítmény. Én azt gondolom minden sportolónál ez kéne, hogy legyen. A másik pedig, hogy ő gluténérzékeny, és hogy a gluténérzékenység ő neki milyen a hátrányokat, vagy milyen megoldandó feladatokat dobott így az élete során.
Te említetted pont, hogy...
Úgyhogy erre gondolom azt, hogy rendben van a kommunikáció.
Rendben. Említetted, hogy a fiatalokkal kevésbé foglalkoznak. Nálad ugye most pont megjelenik ugye a teniszező hölgy. De mi lehet ennek az oka egyébként, hogy nem foglalkoznak az utánpótlás korú játékosokkal, versenyzőkkel? Mi lehet ennek az oka? Míg mondjuk, most ezt kérdezem, hogy külföldön ennek valószínűleg akkor szintén előre haladottabb állapota van, mint ami itt hazánkban.
Én egy okot tudok erre válaszként mondani, mégpedig az, hogy a hosszú távú gondolkodásnak a hiánya. Tehát külföldön, akár az utánpótlás akadémiákon, akár egyéni sportolóknál Mindenki megpróbál hosszú távon gondolkodni. És a hosszú táv az nem egy év, két év kint, hanem 5-10 éves periódusokban is akár, amit itthon nem nagyon látok, tehát koncepcionálisan nem látom azt, hogy akkor ebben az évben ez a terv, jövő évben egy kicsit emelünk az a terv, 3 év múlva, 4 év, 5 év múlva hova szeretnénk eljutni. Nem feltétlen van szerintem meg ez mindenhol, minden sportágban ilyen tudatosság. Ezt hiányolom.
Említetted, hogy legyen támogatója egy sportolónak, egy versenyzője, de miért fontos egy cégnek az, vagy mit nyer azzal egy cég, hogy akár mondjuk csak a mezén a versenyzőnek ott van az ő logója, márkája, bármilyen, tehát mit tud profitálni egy cég vagy egy vállalat azzal, hogy akár csak egy teniszezőt vagy egy evezőt támogat?
Ez egy nagyon tág kérdéskör, mert itt alapvetően ugye megnézhetjük azt is, hogy mi az, amit a sportoló profitál belőle, hogy őt ugye saját magát reklámozza, illetve kommunikálja. Megnézhetjük azt is, hogy a cégeknek ugye mi az, ami jó lehet. De ugye visszatérve a kérdésedre, itt a cégeket kérdezted. Én azt gondolom, hogy erre is van egy jó példám, a Galambos Peti példája, ő a kétszeres Európa bajnok válogatott evezős, akivel együtt dolgozok, így már a negyedik éve, tehát hogy én is azért próbálok hosszú távon gondolkodni. És 3 éve van egy partnerünk, aki turizmussal foglalkozik. És csak egy példán keresztül próbáljam bemutatni azt, hogy én hogy gondolkodok. A Galambos Peti Vácott született, Vácon nőtt föl, a Dunán evezett, ugye ott edz a mai napig minden nap szinte, hanem a Budapesti klubjánál van az MTK-nál, és megnéztük azt, hogy azon a környéken, a Dunakanyarban, kik azok a lehetséges partnerek, akiknek a víz, a Duna, az evezés, vagy akár mind a három szóba jöhet, vagy érdekes lehet, vagy ő is kommunikálja a saját csatornáin ezeknek valamelyikét. Persze, hát egyetemi tanárom volt az úr, aki a turizmusban dolgozik, és ott jött a kapcsolódási pont, hogy megnyertek egy európai pályázatot, ami a Dunakanyar fejlesztését, turisztikai fejlesztéséről szólt. És hát pont kapóra jött a Galambos Peti, hogy ugye Dunakanyar, Duna, ugye Vác is ott van a Dunakanyarban, szóval alapvetően tök jó egybe esés volt, és ezért lett egy együttműködés, mert ez a közös kommunikációnak a lehetősége nem csak a mi kommunikációnkban jelenik meg az, hogy most a Galambos Petinek van egy támogatója, és ezért cserébe kapunk valamit, hanem ugye a cégnek a kommunikációjában is jó az, hogy van. Tehát nem általánosságban beszél a Dunakanyarról, hanem van egy Galambos Petie, aki minden előadásán ott van, aki minden meetingjén ott van. Nem hivatalosan ő a Dunakanyar arca, mert hogy egyrészt ismeri a Dunakanyart, másrészt pedig ugye turisztikai szempontból vizsgáltuk ezt a kérdéskört. Szokott járni ő is túrázni, futni, illetve hát gyakorlatilag ezáltal, mivel ennyire járja itt a Dunakanyart, el is tudja mondani, hogy szerinte mik azok a sarokpontok, vagy mik azok a helyszínek, desztinációk, amiket érdemes meglátogatni. Ez a közös pont volt a céggel, vagy ez a közös pont a céggel, és ezt tökre jól lehet mindkét csatornán kommunikálni. Tehát a Galambos Peti is ugye mesél arról, hogy ez a cég hova viszi el, meg hol kommunikálja őt, és nyilván a cég is ugye ilyen rendezvényeken, meetingeken megjeleníti a Petit, tehát mindenki nyer vele, és a cégnek még egy fontos gondolat szerintem, hogy én azt látom a magyar céges piacon, hogy támogat egy sportolót, egy vállalkozás, de nem kommunikál vele. Tehát, hogy ott megáll a sztori, hogy leszerződnek, elindul egy oldalú kommunikáció, vagy néhol ugye megemlítik azt, hogy na most ő a mi sportolónk, a mi támogatott sportolónk, de hogy őt hogyan lehet aktívabban bevonni a támogató vállalkozásnak a mindennapjaiba, arra már nem fordítanak szerintem elég figyelmet. Tehát ebbe van még mit fejlődnünk szintén. Mert ugye ez sport, de inkább a vállalati szféra az. És a Galambos Petinél nagyon jól működik ez a tovább kommunikáció, hiszen a támogató cég használja szó szerint a Peti nevét, karakterét, tehát ez neki ott éri meg ez a támogatás.
Most behoznék egy példát, és lehet, hogy csúnyán fogok fogalmazni. Mi van abban az
Jaj.
esetben, hogyha hozzol, szerzel egy szponzort, egy bármilyen céget az adott sportolóthoz, de azt mondja, hogy ne haragudj, Gyuri, nem tudok azonosulni ezzel. Keres, kutas, hozzá nekem mást, ami nekem tényleg megfelelő. Volt már ilyen? Vagy ezt akkor kicsit erőszakoskodsz, hogy figyelj, most akár mondjuk a Galambos Péternél, gondold át, egy kicsit jó lesz ez a Dunakanyar, bár itt gondolom egyből rábólintott, de volt-e esetleg ilyen példa?
Hát alapvetően én nem dolgozok sok sportolóval, tehát amikor én elindultam az egész pályán, akkor én azt fogalmaztam meg magamba célként, vagy ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzam, tehát elvárásként saját magammal szemben, hogy én nem szeretnék nagyon nagyra nőni, bármilyen fura is. Szeretnék stabilan dolgozni sportolókkal, viszonylag kis számban, azért, hogy a mindennapjaikat is követni tudjam. Tudjak róluk mindent, tényleg mindent, és mondhatom szerintem baráti a viszony a sportolóimmal, mert nem az a lényeg, hogy 48 egyéni sportolóval dolgozzak, hanem az a lényeg, hogy mindenkit ismerjek, pont amiatt, hogy ezeket a hát kínos szitukat, vagy zsákutcákat elkerüljem velük, fogalmazhatunk így, mert hogy bármennyire is én dolgozok a sportolóval, ugye én hozom a mondhatni ugye, vagy adok tippeket a kommunikációra, hogy mit kéne, hogyan kéne, vagy én adott esetben én megyek el tárgyalni a együttműködő partnerekkel, és én szállítom őket a sportolók életébe, azért egymást képviseljük. És hogyha én nem tudom megfelelően képviselni a partner nél a sportolót, vagy egy lényeges dolog, hogy a sportoló nem tud engem megfelelően képviselni, mert nem egy hullámhosszon vagyunk, vagy ezeket nem beszéltük át, akkor azt szerintem hát inkább engem minősít a hosszabb távon. És mivel hosszú távon tervezek, meg hosszú távon gondolkodok, alapjában véve ezek a úgymond zsákutcák nem igazán férnek bele. Persze olyan van, hogy nekem is van egy elképzelésem, meg a sportolónak is van egy elképzelése, ezeket megpróbáljuk összefésülni. Olyan volt már, hogy hát egy céges partnernél nem, de mondjuk csak egy Facebook posztban, ha gondolkodunk, olyan volt, hogy én adtam tippet, hogy miről kéne posztot írni, meg is született egy poszt ötlet, én abba belefogalmaztam, de nem érezte magáénak a sportoló. Tehát ilyenek vannak, és akkor azt finom hangoljuk. De azra, hogy mifelé menjünk üzleti szempontból, abban hála Istennek szabad kezet adnak a sportolók, mert szoktam mondani, hogy én sem szólok abba bele, hogy ő hogy fogja a lapátot a Dunán. Én biztos beleborulnék a Dunába, ha be kéne üljek evezni, viszont ő meg nem biztos, hogy üzletileg látja azt a, vagy azokat a lehetőségeket, amin ülünk, hogy így fogalmazza.
Köszönöm szépen, egészen biztosan én is beborulnék, tehát nem vagy ezzel egyedül, hogyha ez esetleg vigasztal. Itt említetted a fejlettebb kultúrákat, nemzeteket, azért ott a sport, mint iparág jelenik meg, a sportoló meg, mint márka. Mennyire lehet azért a fókuszban tartani, vagy a fókusz megtartani a sport teljesítményre, tehát hogy ne menjen el más irányba, hogy akkor itt most már tényleg csak az, hogy kommunikáció, kommunikáció, hogy itt is ott vagyok, amott is megjelenek, tehát hogy mégiscsak egy sportolónál, amikor még aktív, akkor a sport teljesítmény legyen a lényeg.
Én minden sportolómmal úgy dolgozok, hogy a sport teljesítmény az alapja mindennek, mert hogyha van sport, ha van sportteljesítmény, akkor minden van, szoktam mondani. Tehát persze kommunikációval el lehet adni valameddig egy sikertelen szériát is, de jobb az azért, hogyha két lábon áll egy sportoló, az alapja ennek a sportteljesítmény. Más kérdés az, hogy kommunikációval látunk a sportolókat a világban, számos példa van rá, hogy mondjuk több bevétele van a kommunikációja által, mint magával a sport teljesítményével. Az egy más kérdés, hogy mit mennyire honorálnak a nagyvilágban, vagy mit mennyire ismernek el, vagy kit, hogyan, miként, milyen módon tud megszólítani egy adott sportoló. De én azt gondolom, hogy az első nélkül nem lehet a második, hosszú távon semmiképp.
Rendben, behoznék pár nevet, talán ez nem titok, ugye Galambos Péter nevét már te is említetted, ugye Bakszabó Norina, Fenyvesi Evelin és Köncei Zsolt, akikkel most foglalkozol, és én behoznék még egy nevet, akivel nem foglalkoztál, Hajós Alfréd, most csak a példa kedvéért. Hát neki nem voltak ilyen jellegű pozitív és negatív problémái, hogy mondjuk szurkoló tábora legyen, követőket gyűjtsön, rajongókat szerezzen Facebookon, Instagramon, TikTokon, Isten tudja még hol. De a te sportolóidnak, vagy a te ügyfeleidnek azért ezzel már meg kell küzdeni. Ez mennyire pozitív, vagy mennyire negatív az ő esetükben, vagy éppen a te esetedben, hogy minél több követője, vagy rajongója legyen, vagy nem tudom, mi ez a gyűjtő fogalom, amit meg lehet így határozni?
Hát alapjában véve én azt gondolom, hogy fontos a social kommunikáció, mert a leggyorsabban és a legszemélyesebben ott tudod átadni szerintem a saját gondolataidat, és hogyha ha sok követőd van, és mondjuk újságírók is követnek, akkor számtalan példa van arra, hogy valamit kiteszel híresebb sportolóként akár a Facebookra vagy Instagramra, vagy egy közös képet valakivel, és már címlapokon vagy. Tehát nyilván kérdés az, hogy régen ugye internet se volt, meg nem volt, ott inkább az újság által mentek a hírek, meg a nyilatkozatok, interjúk által. Aztán ugye bejött a TV, rádió, tehát ott már szélesedett ez a paletta, és hát a mai világban meg aztán bárhova mész, bármit, akár az okostelefonon ugye megnyitod a Facebookot, a tök mindegy melyik hírportált, látod, hogy számtalan információ van a világban, tehát hogy eszméletlen gyorsan terjednek a hírek, a jók is, a rosszak is, még azt szokták mondani, hogy a rossz az kétszer gyorsabban terjed, mint a jó, de hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy ki mit mond, ki mit ír ki, ki mit csinál. Ez a rossz része. De ugye a jó része meg az, hogy ha építő jelleggel tudatosan dolgozol a social felületeiden, olykor-olykor még vicces is vagy, akkor én azt gondolom, hogy ezt lehet pozitív irányba is terelgetni, és hogyha már elég sok követőd van, hát most itt nem számszerűsíthetjük, hogy most mi az az elég sok, de például, hogyha akarsz egy üzenetet átadni, akkor már egy bizonyos szint fölött oda kell figyelned arra is, hogy mi az, amit kommunikálsz. Vagy példaképpé válsz az utánpótlás szemében, vagy ugye a követőid, ezeket hívják ma ugye influencereknek. Most abban nem menjünk bele, hogy ki, hogy merre, hány méter, milyen számmal lesz influencer, meg hogy mi a teljesítményük, de hogy azért oda kell már arra is figyelni egy bizonyos szint fölött, hogy mit kommunikálsz magadról, vagy mit teszel ki. És szokták azt mondani, hogy egy bizonyos szint felett nem esünk egy szint alá. És ez teljes mértékben így van, szerintem, hogy bármely, tehát főleg válogatott sportolóként azért már alapvetően van rajtad egy figyelem, akár utánpótlásban, akár felnőtt korosztályban, mindenkinek megvan a saját maga közege, és nagyon oda kell figyelni, szerintem, hogy akár utánpótlásban is mi az, amit kommunikálunk. Felnőtt szinten meg alapvetően azt gondolom, hogy több emberhez jutsz el, tehát ott meg egyértelmű.
Mit látsz így a jövőre nézve, akár külföldi mintákat is figyelembe véve, hogy milyen irányba halad a márkaépítés, akár milyen új felületeken fog megjelenni, vagy itt is ilyen ciklikusság lesz, hogy előbb-utóbb megint a tévé fog teret hódítani, vagy szórólapokon fognak megjelenni a kommunikációs csatornák. Mit látsz ebből a szempontból? Vagy akár Amerikában, ugye nyilván ők bőven előttünk vannak, milyen lehetőségek vannak?
Hát jelenleg most én azt gondolom, hogy minden létező platformon jelen kell lenni. Tehát kezdem ugye, minden platform másnak szól, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, tehát hogy azt sűrűn szeretik itthon kihagyni a sportolók, bármennyire is fura, mindenki, ha egy híresebb sportoló van, még akkor is lehetnek olyan emberek, akik nem ismerik őt, vagy az ő nevét, mert ugye nem foglalkoznak azzal a sporttal, vagy nem követik azt a sportágat. Szóval jelenleg minél több felé vagy, annál nagyobb úgymond a merítésed, vagy a lehetőséged kapcsolódni ugye a követőkkel, vagy az emberekkel. Az a kérdés, hogy mennyire van rá energiád, meg időd, meg lehetőséged. A social felületeken kilépve ugye a klasszikus média is szerintem nagyon fontos, mert azért egy generációval, ha feljebb megyünk, akkor már valaki nem, vagy valaki még nem, ugye nem használ, vagy már nem használ social felületeket, marad a TV, rádió, illetve az írott, vagy az online felületen, az írott sajtó, vagy az online sajtó. Szóval én azt gondolom, hogy most ez a repertoár, ezen kell úgy mozogni, hogy mindenhol ott tudj megfelelően lenni. Az, hogy erre van-e időd, energiád a két edzés között, meg a megmérettetések között, ha mondjuk hétvégén nem úgy sikerül egy verseny, ahogy te ezt tervezted, és nincs kedved hozzá, kérdés az, hogy ugye ezeket te hogy tudod menedzselni úgy, hogyha nincs kedved hozzá, akkor is kéne csinálni, vagy kellene nyomni. Mi a jövő? Hát a példák A példák az angol száz országból jönnek, országokból, bocsánat, tehát Anglia, Amerika, hát ott a sport a show, tehát ott akár egy NBA-t megnézel, milliók követik online a sportolókat is, a magát az eseményeket is, tehát hogy ez a szakma, ez a sportmarketing mondjuk így, ennek az ős hazája ugye Amerika, és onnan veszünk át mi is olyan dolgokat, amit itt lehet alkalmazni. Az már más kérdés, hogy az átvett ilyen minták, amik külföldön jól működnek, abból hány százalékuk működik mondjuk itthon a magyar piacon. Mert ha egy átveszel egy amerikai mintát, az nem biztos, hogy ugyanazt a eredményt fogja elérni itthon. Tehát az egy kicsit sajátos. Amiben én hiszek, az, hogy jelenleg, amiket korábban említettem felületek, azokon ott kell lenni. Viszonylag sűrűn, tehát folyamatos kommunikációra van szükség. És itt is van egy olyan pont, amit én tapasztalatból látok, hogy a sportolóknál, amikor jó eredmény van, akkor kapnak média figyelmet. Amikor viszont nem jönnek az eredmények, akkor annyira nem kapnak média figyelmet, és valahogy úgy kell ügyeskedni, hogy kiegyensúlyozott legyen ez a média figyelem. Vannak, akik ezt jobban csinálják, vannak, akiknek ez könnyebben megy, vannak természetesen olyanok is, akit abszolút nem érdekel, és nehezen is megy neki, pont abból kifolyólag, mert nem érdekli. Kérdés az, hogy mi a cél. És hogy a jövőben hova tovább, azt majd szerintem azért a trendek itt folyamatosan mutatják majd.
Azt említetted, hogy kicsiben igyekszel dolgozni, pontosan amiatt, hogy ugye mindenkivel meglegyen ez a személyes kapcsolat. Gyakorlatilag azért, hát nálad van utánpótlásban játszó versenyző, meg van azért rutinosabb is. Mi alapján döntöd el, hogy kivel szeretnél együtt dolgozni?
Isten, igazából eddig nem igazán kerestem sportolókat. Tehát valahogy úgy hozta az élet, hogy az első, már korábban említett judós hölgyet, igen, én kerestem meg, de onnantól kezdve valahogy úgy alakult az életem, hogy látszódott a munkám, amit én végzek, és valahogy mindig megtaláltak azok a jó partnerek, akikkel hosszabb távon tudtam együtt dolgozni. A szempont, most mondhatnám, hogy van szempontrendszerem, de igazából nincs ilyen kipipálós rendszer. Nálam egy, ami nagyon fontos, az a munkakémia. Tehát, hogy az első két-három alkalommal már azért kiderül az, hogy te mennyire, tehát a sportolóddal, vagy a leendő sportolóddal mennyire vagy összhangban, mennyire értitek meg egymást, mennyire egy irányba gondolkodtok, mert hogyha egy sportoló mond át, én meg azt látom, hogy inkább B felé gondolkodnék, akkor ott nem lesz egyetértés, az hosszú távon biztos, hogy nem lesz egy jó együttműködés. És eddig úgy hozta a sors, hogy válogatott sportolókkal sikerült együtt dolgozzak, de fontos az, tehát a legfontosabb a munkakémia volt minden esetben. Úgyhogy így döntöm el, hogy kivel dolgozok, vagy merre megyünk.
A bizalom kialakul, nyilván közted és az adott sportolók között, viszont hát azért ez a kapcsolat az itt nem áll meg. Tehát ha azt veszem, te is a csomag része vagy, illetve hát a sportoló is egy csomagnak a része. Most, hogyha kiindulunk egy utánpótláskorú játékosból, versenyzőből, akkor ott vannak a szülei, ott van az edzője, és még ki tudja, milyen másik támogató ember van még mellette. Milyen a te fogadtatásod, hogy itt vagyok, én is beleszólok bizonyos dolgokba, nyilván nem abban, amit említettél is, hogy ugye, hogy hogyan fogja a lapátot, vagy hogyan üsse el a labdát, de hogy milyen visszajelzések vannak, hogy hopp, itt egy olyan ember van, akit alapvetően nem tudjuk, hogy mit csinál, mert annyira nem elterjedt Magyarországon ez a szakma. Hogyan tudod magad elfogadtatni, vagy egyáltalán megismertetni, akár edzővel, szülővel, vagy a sportolónak a szűkebb, tágabb környezetével?
Nagyon jó a kérdés, mert valóban ugye, hogyha te együtt dolgozol egy sportolóval, akkor hát utánpótlás szintjén mindenképpen egy úgymond csomagot kapsz ugye a szülők tekintetében, de nyilván ugye ott az edző is, az felnőtt korosztályban is ott van. Érdekes itt mondjuk különbenném az egyéni sportágakat, meg a csapat sportágakat, mert ott még adott esetben lehet egy csapat is befolyással rád, hogyha a csapatsportokról van szó, és hát az eddigi ugye tapasztalatok azok, hogy idegenként kezdtek el. A Galambos Peti példáját tudom megint fölhozni. Amikor elkezdtünk dolgozni együtt, és bejelentettük ezt az ő felületén, meg megcsináltunk neki egy sportolói oldalt, akkor nagyon sokáig megkaptuk azokat a kérdéseket, és direkt fogalmazok többet számba, bár neki itt szánták, de ugye mi együtt dolgozunk, és én így gondolom, hogy azért együtt mozgunk, vagy együtt vagyunk, hogy minek neki, vagy miért kell neki menedzser. És ezt egyébként utánpótlás szintjén is megkaptuk több felé, és én azt gondolom, hogy az eredmények azért visszaigazolták azt, hogy kell egy olyan személy, vagy jó, ha van egy olyan személy, inkább így fogalmazok, aki az egyéni sportban melléd áll és melletted áll, és gyakorlatilag a referenciáim eladták ezt a szolgáltatást, vagy eladják ezt a szolgáltatást. Utánpótlásban még az is kérdés, hogy ugye mit akar a sportoló, mit akar a szülő, és a Norina anyukája sportmentál tréner, és vele sokat szoktunk arról beszélgetni, hogy most melyik szülő éli ki a saját vágyait ugye a gyerkőcön, és hogy ez mennyire jó, vagy mennyire nem jó, de hogy alapvetően velük is egy irányba kell tudnunk, vagy tudnom gondolkodni. Az edzőknél szerencsém van megint csak, mert olyan támogatói körben vagyok, vagy hát az edzők által ugye támogatott a munkám, hogy főleg miután már ők is azért látják, hogy a sportolóért vagyok, a sportolónak tehát nem az a célom, hogy a sportolót idézőjelbe lehúzzam, meg időt, energiát vegyek el a sporttól, hanem azért dolgozok, hogy közösen jobbak legyünk együtt, amiben ugye beletartozik az edző is, mert hogyha ő versenyzője sikereket ér el, akkor az neki is jó, mint ahogy nekem is, meg a sportolónak egyértelműen jó. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy nincs kialakult, vagy nincs múltja ennek a foglalkozásnak itthon, én meglepően pozitív tapasztalatokkal vagyok e tekintetben eddig. Aztán lehet, hogy ez majd a későbbiekben változik, de eddig jó.
Csak pozitív irányba változzon. Azt, hogy kérdezzem meg, hogy alapvetően hogyan telik egy napod, mert ha abból indulok ki, hogy az internet nem alszik, akkor azért gondolhatnám azt, hogy ez gyakorlatilag egy 0-24 óráig tartó munka. Nyilván azért neked is vannak szükségletei, tehát azért valamikor csak alszol, de ez hogyan épül fel? Teszem azt, hogyha már itt annyit példáoztunk Galambos Péterrel, felhív 11-kor, hogy van egy tök jó poszt ötletem, azt akkor most hajnali egykor majd tegyük közzé, vagy azért ennyire nem bensőséges ez a kapcsolat?
Hát annyit szoktam mondani sportolóknak, a sportolóimnak, hogy ti sohasem zavartok. És ezt tényleg így gondolom, mert hogyha olyan a... Tehát én azt gondolom, hogy olyan a viszonyunk, hogy tényleg, hogyha éjjel 11-kor van valami feladat, vagy probléma, vagy bármi, vagy csak valami közlendője, akkor nyugodtan fölhívhat. A telefonom éjjel-nappal be van kapcsolva, éjjel, hát nyilván más nem ér el, a kedvencekbe be vannak téve a sportolók, és ha az van, és úgy van, és úgy érzi, hogy föl kell, hogy hívjon, akkor engem bármikor 0-24 hívhat, ugye a saját sportolóm. Hogy telik egy napom? Ez egy jó kérdés, mert nincs kétesforma napom, tehát nem tudok egy sémát mondani arra, hogy most akkor reggel, nem tudom, 7-kor kelek, 8-ig reggelizek, utána éve. Tehát, hogy nincs ilyen séma, hála Istennek nem vagyok helyhez kötve, tehát az én munkám az nem helyhez kötötten zajlik, meg is bolondulnék szerintem, ha minden nap ugyanabba az időpontba kéne bemennem, ugyanaddig lennék bent. Ellenben sokkal szabadabb, ugyanakkor van, hogy hétvégén is megyek, mert ugye általában mondjuk a csapatsportokban akkor vannak fordulók, előfordulhat, hogy az egyéni sportágokban is leginkább akkor rendeznek rendezvényeket, ugye, tehát, hogy cserébe valamikor hétvégén is úgymond dolgozok, de hát nem érzem munkának. Tehát legfőbbképpen szerintem azért nem terhel meg ez a, mondjuk azt, hogy rendszertelenség, bár lehet ebbe is rendszert vinni azért, tehát káoszba is van valami rendszer, mert hogy szeretem, amit csinálok, és van, amikor igen, korábban kelek, van, amikor tudok egy picit később kelni, viszont akkor van úgy is, hogy 11-kor még telefonálok, mert azt kívánja meg a helyzet, vagy éppen e-mailt írok, vagy média közleményt szerkeztek, vagy bármi, tehát hogy nekem nincs egy ilyen kialakult rutinom, hogy minden napom ugyanúgy néz ki. Ebből a szempontból szerencsésnek mondhatom magam. A másik, ami nagyon jó, hogy nincs főnököm, tehát én azt nagyon élvezem, hogy saját magam ura vagyok. Természetesen vannak időpontok, amikhez alkalmazkodnom kell. Ha például edzés van egy sportolónál, ugye elmegyek, megnézem, ahhoz alkalmazkodnom kell. Ahhoz is alkalmazkodnom kell, hogyha egy sportolóm napi kettőt edz, akkor edzés időben nem tudok vele beszélni, csak edzés időn kívül. Szóval azért vannak olyan dolgok, amikhez alkalmazkodnom kell, de nincs nincs az az iszonyat nagy teher rajtam, úgymond, hogy itt most minden nap percre pontosan be kell érjek egy munkahelyre. Nincs irodám, tehát én nem irodából dolgozok. Ha sportolókkal találkozok, akkor két helyen szoktam, vagy egy kellemes kis kávézóba beszélgetünk éppen, vagy edzés előtt, edzés után úgy, hogy ott megnézem az edzést, vagy most például hétvégén nem tudtam sajnos elmenni Galambos Petivel az ergométeres országos bajnokságra, de szoktam versenyt látogatni is. Tehát, hogy megpróbálom aktívan kivenni a részem az ő sport életükből.
Köszönöm szépen! Egy aktív választás mindenképpen szükséges még megtenned, ugyanis minden műsor végén vannak nálam kártyák, és ebből egyet kéne választanod, szóval 1 és 5 között mondj nekem légy szíves egy számot.
3.
3. Rendben. Kérdés így hangzik, és hát nincsen kategória, tehát bármilyen témakörben válaszolhatsz. Így hangzik tehát a kérdés, mivel lennél elégedett 2023 év végén? Tehát ennek az év végén mi az, amivel leginkább elégedett lennél, és akkor talán egy kicsit szűkítettem, de nem feltétlenül akarom, tehát mivel lennél elégedett év végén?
Ez egy jó kérdés.
Igyekszem csak jó kérdéseket felépíteni.
Gondolom szakmai leginkább, tehát a szakmába.
Nem feltétlenül kell szakmába, tehát lehet tágabb. Tőled függ igazából a válasz. Lehet ez is az is.
Hát 2023 év végén azzal lennék elégedett, hogyha a sportolóim ugyanúgy, ahogy eddig pozitív visszajelzést adnának az én munkámmal kapcsolatosan. Nyilván, hogy ez meglegyen, ahhoz meg nekem kell oda tennem magam, akár a kommunikáció terén, akár segítségnyújtás terén, akár az új együttműködő partnerek bevonása terén. Úgyhogy én mindenképpen azért dolgozok, hogy minden sportolómnak stabil hátteret tudjak adni a sportolásához. Nyilván itt különbséget tudok tenni egyéni sportolók és ugye a csapatsportolók között. Mindenkinél vannak személyes célok, tehát azt, ha elérjük év végére, mindenkinek ki tudom pipálni az ő személyes céljait, akkor én azt gondolom, hogy a 23 ismét egy sikeres év lesz, mint ahogy a 22 volt ebből a szempontból.
Én ezt nagyon sok sikert kívánok, hogy ez mindenképpen teljesüljön. A műsor elején elmondtam, hogy betekintést engedsz abba, hogy milyen a brand menedzseri munkád. Én azért ezzel kiegészíteném még, vagy pár dologgal kiegészíteném, hogy miért is ő. Tehát az a sokrétűség, az alázat, a rugalmasság és a pozitív hozzáállás, ami esetben mindenképpen megjelenik, ez mindenképpen inspiráló. De itt a műsor végén van egy ilyen, hát kellemes, hogy kellemetlen rész, ezt mindenki döntse el magában, de átdobom a labdát, hogy miért ő, vagyis miért érdemes veled együtt dolgozni, vagy miért érdemes téged felkérni, mint brand manager. Ez jó kérdés volt?
Jó kérdés. Szerintem azért én, és nem más, mert hogy alapvetően az a hozzáállásom a sportolókhoz, hogy hosszabb távon gondolkodok velük, és nem csak munkának tekintem az ő személyüket, hanem próbálok minden területen partner lenni az ő sportolásukhoz, vagy sportolásukban. Ez mindenképpen egy pozitív dolog lehet, illetve az, hogy nem szeretnék nagyon sok sportolóval dolgozni, bár most ugye itt az a kérdés, hogy miért keressenek meg, vagy miért én. Ennek ellenére mondom azt, hogy nem szeretnék sok sportolóval dolgozni, mert a minőségi munkát én azt gondolom, hogy egy bizonyos szint fölött már nem tudod úgy hozni, mint ahogy azt te saját magadtól elvárod, legalábbis az én célkitűzéseimnek ellent mondana. Úgyhogy nyilván mondhatom, hogy van még egy pár hely, de hogy korlátozottak azok a lehetőségek, akikkel én szeretnék foglalkozni, nem beszélve arról sem, hogyha adott esetben van egy együttműködő partneri lehetőség, és ugyanazon sportákból több sportolóm lenne, akkor melyik ujjamat harapjon meg kategória. Úgyhogy a miért én kérdésre a válasz az az, hogy minőségi munkát és hosszú távú minőségi munkát végzek minden sportolommal.
Tökéletes végszó, köszönöm szépen. Én ehhez kívánok sok sikert, hogy ez a minőségi munka még minőségibb legyen, még magasabb szinten, mind a te részedről meg legyen az elégedettség és a sportolóid, versenyzőid részéről is. Mai vendégem ifjabb Tóth György volt, a Career Brand Management alapítója, tulajdonosa. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen a lehetőséget.